Metszetek.
Kedves hallgatóink, ez az Újvidéki Rádió művelődési műsora. Én Madár Anikó vagyok, jó napot kívánok! Beszámolunk arról, hogy Újvidék átvette az Európa Kulturális Fővárosa címet. A nyitó rendezvény programjait ismertetjük. Szó lesz arról, hogy az Újvidéki Színház Társulata bemutatta az Idióta című darabot, amelyet Andrej Cvetanovszky rendezett, és amellyel a Dosztojevszkij emlékévhez csatlakoztak. Majd könyvbemutatóra kalauzoljuk Önöket. Zomborba, Dr. Kájcs Katalin Identitás keresésben című könyvének a bemutatójára. Ez a kínálatunk, Bolyos Miklós zenei szerkesztő és Daniel Manojlovics műszaki munkatárs nevében kellemes időtöltést kívánok. Itt van velem a stúdióban Dudás Viktor kollégám, ugyanis, ahogyan ígértem, beszámolunk arról, hogy Újvidék átvette tegnap az Európa Kulturális Fővárosa címet. Viktor járt a nyitó rendezvény programjain, és tőle fogjuk megtudni, hogy hogyan is zajlott ez a cím átvétel. Több programpontból állt, és nagyon látványos esten vehettek részt azok, akik ellátogattak, akár a Szerb Nemzeti Színházba, vagy pedig a külső helyszínekre. Viktor, kérlek, mondd el, hogy hogyan zajlott a program.
Először is üdvözlöm a kedves hallgatókat, és téged is, Anikó. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. 18 órakor kezdődött a Szönöpőben, a Srpska Narodna Pozoristeben, vagy a Szerb Nemzeti Színházban a ceremónia. Egy kicsikét késéssel indult, mert azért el kellett az embereket helyezni, ugye természetesen betartották a járványügyi intézkedéseket, de szépen lassan feltöltődött az egész színtér, nézőtér, és mivel egy kicsikét késéssel indult, ettől függetlenül azért megérte várakozni, hiszen a nézők egyáltalán nem szokványos előadást láthattak, ami a szózoros értelmében multimédiás volt, hiszen a színpad egy különleges vetítőgép munkájának köszönhetően hullámszerű formákat kölcsönzött a színtérnek, valamint a háttérben egy óriási nagy felbontású képernyő a színpadi élmény további bővítésén fáradozott. Ezen felül néha-néha leeresztettek egy fátyolszerű, ilyen két felén áttetsző paravánt, amelyre feltehetően ilyen lézerek segítségével, ilyen mátrixszerűen, tudod, amikor úgy folynak meg azok a betűk, odavarázsolták Újvidék városunknak a nevezetességeit. A legelején természetesen a himnusszal kezdték a ceremóniát, egy ilyen gyermekkorú zenész játszotta el ezt, akihez két hasonló forma fiatal katársult, és ők így közösen adták elő a himnuszunkat, és az előadásnak a célja az természetesen az volt, és többszörösen ezt ki is emelték, hogy bemutassa, mennyire is változatos Újvidéknek a lakossága, hiszen meg annyi nemzetséggel, illetve mondhatni fészke a tartományi székváros, illetve ezeknek a nemzetségeknek a fészke a tartományi székváros, valamint számos vallás is képviseltet itt nálunk magát, és azt is külön fontosnak tartották kiemelni, hogy Újvidék városra ugye kétszer ünnepti az új esztendőt, mégpedig a Julián és a Gergely naptár szerint, és itt a műsorvezetők el is mondták, hogy hát ezt idézném így nagy vonalakban, hogy ahol csak egyszer ünneplik az új évet, ott csak egyszer hihetnek a változás reményében, azonban ahol kétszer, ott a remények száma végtelen.
Ez a megnyitó szövegéhez tartozott, gondolom.
Igen, igen, így van, és mondom, egy kicsikét ilyen furcsán volt számomra megvalósítva az előadás, de mármint a fölépítésére gondolok, mert ugye legelőször volt a himnusz, és beszéltek a különböző színész bemondók is, amire majd aztán ki is térnék, aztán a színpadra lépett ugye Nemanja Milenković, az Újvidék Európa Kulturális Főváros Alapítvány elnöke, és még az előadást megelőzően kijelentette, hogy Újvidék egy kulturális kert, ahol számos nyelvű nép találkozik, és csak egy néven illetik, ugye noviszátként, azaz újvidékként. És ő azt is elmondta, hogy a cím nem csupán egy titulus, hanem felelősség is, mégpedig egy olyan felelősség, amelyhez reményeik szerint majd ugye felérhetnek, ezért is töltötték ki a 2022-t, szinte minden ennek az évnek, szinte minden egyes napját minőségi programkavalkáddal. Itt még bejelentkezett Maria Gabriel is, az Európai Unió Digitális Politikáért Felelős Bizottságától, aki, tehát ilyen videó beszélgetésen keresztül üdvözölte a személyeket, a jelenlévőket, és ő elmondta, hogy több mint 1700 művészt várnak a városba 2022-ben, és még 1500-nál is több előadást fognak majd bemutatni. És természetesen nem csak kizárólag a polgároknak, a városi polgároknak, hanem Szerbia egész lakosságának, sőt még a térség más országaiból is szívesen várják majd a látogatókat.
Ez az egész évi programra vonatkozik, az 1500 programpont.
Igen, igen, és azért mondtam, hogy több, mert a krónikában, amikor fordítgattuk, akkor 1500-nál több előadásról beszéltek, szóval az év tényleg 365 napján mindig lesz valami érdekesség. És a ceremónia előadásáról még annyit, hogy egy kis elvont volt a darab, sőt, igazából meta, mert a bemondók is részt vettek benne, úgy, mint minden tudó felek, illetve hát szerintem ilyen véleménye szerint, ilyen alliterációval foglalva, tehát ilyen egy kicsikét a túlzsúfoltságtól szenvedett, mert rengeteg ilyen színésztáncos szerepelt benne, akik hát mindannyian ugyanazt voltak hivatottak bemutatni, de mindenki más-másként cselekedett, és a mimika is, a gesztikuláció is más volt, tehát mindenkinek meg volt ez a saját személyisége, ezért nem tudtunk odafigyelni mindenre, főleg azért, mert ugye ott volt ez a lézer show, úgymond a háttérben. És hát számomra egy picikét ilyen szétesetnek hatott, de...
Talán túl sok mindent meg akartak mutatni rögtön első lépésben Újvidékről.
Igen, igen, meg hát relatíve... Hát 40 percig tartott, 45-50 percig tartott az előadás maga, és utána ugye jöttek az ünnepi beszédek, de azt azért még szeretném elmondani, hogy a táncosok, a mozgása az valóban ilyen könnyed volt, látszott, hogy ténylegesen oda tették magukat a szerepükhöz. Barátságosság, a felfedező vágy és az ambiciózus gondolkodás tükröződött az arcukról. Tehát ugye ezzel is szerették volna jelképezni, hogy Újvidék városa mit is jelképez.
És hogy mi mindenre számíthatunk majd a továbbiakban ebben az évben, hiszen a programokban is nagyon nagy hangsúlyt fektetnek ezekre az Újvidék ezen jellemzőire.
Igen, így van. És ugye feljött az előadás után Emmanuel Joffré is a színpadra, ő az Európai Unió küldöttségének a vezetője, aki ugye jelképesen átadta ezt a plakettet, illetve egy diplomát is, hogy Európa kulturális fővárosa lett ugye Újvidék, ezt Milos Vucevic polgármester vette át, és a küldöttségi vezető azt kiemelte, hogy az európai városok története is ugye azonos a mi tartományi székvárosunkéval, és ő fontosnak is tartotta azt is elmondani, hogy a város sokat tett az ország kulturális fejlődéséért, és ugye természetesen arra is kitért, hogy a helyi kulturális események hozzájárulnak egész Európa kulturális életéhez. Itt ugye felhozta az Exitet, mint egy fontos példát. Valamint a Vucevic polgármester úr pedig kiemelte többek között azt is, hogy maga a kulturális fővárosa cím az nem csak egy, nem, szóval ez a nemzetnek a története is, nem csak a városunké, és nem csak tehát a városnak az érdeme ez. És hogy nem is gondolták volna, hogy ilyen gyorsan megkapják ezt a címet, és azt viszont remélték, hogy a Szerb Nemzeti Színház az majd egyszer helyet szolgálhat ennek a ceremóniának.
És hát ez így is volt. Ez volt az első programpontja a tegnap esti megnyitónak, a másik pedig egy szabadtéri rendezvény volt, amely jelképesen 20 óra 22 perckor kezdődött, méghozzá a Mihályló Pupin Sugár úton, a Báni Palota előtt vagy mellett, és ez egy nagyon látványos produkció volt, ha én jól értesültem róla.
Amikor ugye ment a show, én miközben azért csetáltunk is.
Igen, így jól értesültem.
Igen, és tehát nagyon látványos volt, tehát az egész Báni Palotát ilyen nagyon minőséges kijelzőkkel látták el. Azért nagyon furcsa volt ez az előadás, azért mert ilyen birodalmi indulóhoz hasonlított leginkább, és elképesztően csodás látványvilággal, és remélem, hogy nem vagyok én egyedül ezzel, hogy leginkább ilyen Orwell 1984-szerű volt a darab, meg hát ugye a díszletek is, de viszont a látványvilág az valami eszméletlen volt, én még nem láttam hasonlót sosem. Rendkívül minőséges volt, egy kicsikét talán soknak hatott az a kántálás, úgymond, ugye istenítették Mileva Márics Einstein, matematikus, és Milutin Milankovics szerb matematikus, geofizikus, építőmérnök, klimatológusnak a munkásságát. Természetesen megérdemelten, de az a sok kántálás, viccelődtünk is az egyik kollégával, Vörös Gáborral néztük meg együtt, hogy akkor tehát ezzel fogunk álmodni, de természetesen nem rosszból, emlékezetes volt, ebből is látszódik. Meg ugye a pódium, az emelvénynek volt egy külön emelvénye, és még annak is volt egy emelvénye, szóval ez egy igazán többszintű előadás volt, képletesen is, és valóságosan is.
Mi volt ennek az előadásnak szerinted a legérdekesebb, legizgalmasabb pontja tegnap este?
Hát azért eldobtuk az állunkat, amikor élőben kapcsolták az orosz űrállomásnak a tagjait videókapcsoláson keresztül, és az nem volt megjátszva, tehát dobálták egymásnak a mikrofont a gravitáció nélküli térben, és fú, nagyon, nagyon jó volt. Tehát meg azt még szeretném kiemelni, hogy mikor az emberek megérkeztek az előadásra, akkor kaptak egy kis táskácskát, abban pedig két hát ilyen pálinkás üvegecskével, szóval ebben volt egy kis brandy, vagy ilyen pálinkaszerű alkohol, én nem iszok, úgyhogy nem tudom pontosan.
Nem kóstoltad meg.
Igen, de a színész kolléga, aki tehát illetve a színész úr elmondta, hogy tehát felkészítette a közönséget, hogy majd ő fogja mondani, hogy noviszád, akkor nekünk is kell kántálnunk, hogy noviszád. Akkor ezt kétszer eljátszottuk, és amikor azt mondja, hogy szád, akkor mindenki lehörpinti. És ezt az elején, meg a végén. Tehát, hogy köszöntsük ezt a zenéteumot, illetve ebbe is fejezzük, és tehát köszöntsük tehát az új évet természetesen.
Ahogy halljuk tőled, rendesen kitettek magukért az Európa Kulturális Főváros program sorozat szervezői ezzel a nyitó rendezvénnyel, és hát az év folyamán 1500-nál is több programból válogathatunk majd. Ahogy tehetjük, akkor követjük és beszámolunk a kedves hallgatóknak ezekről a programokról is. Neked pedig köszönöm, hogy mindenről beszámoltál, és akkor már is folytathatjuk azzal, hogy a főváros cím átvétel előtt egy nappal az Újvidéki Színház társulata bemutatót tartott, az Idióta című darabot mutatták be Andrej Cvetanovszky rendezésében, és ezzel a Dosztojevszky emlékévhez csatlakoztak. Emellett azt is el kell mondanom, hogy az Újvidéki Színház az Európa Kulturális Főváros év keretében is több programot tervez a közönség számára. Egy tökéletes szépségű embert szeretnék ábrázolni, írta a Félkegyelmű című művéről Dosztojevszky. Így született meg Mishkin herceg karaktere, a tisztaság és őszinteség megtestesítője. Az Újvidéki Társulatnak az Idióta című előadásában Mishkint Pongó Gábor alakítja.
Készülve erre a szerepre, tudtam azt, hogy amennyire igénybe vesz lelkileg, úgy a szívem is, úgy az intellektuális agyam is, át kell, hogy engedjem magam ennek a szerepnek egészen, amennyire csak tudom és bírom, remélem sikerült is. Az volt az érdekes az egészben, hogy így nem élhet ember jelen pillanatban kint az utcán. Tényleg nem. És vége most már azt kérte tőlem, hogy maradjak nyitva, amennyire csak tudok, és bírok. És nyitva maradtam, és rögtön megváltozott az életem is. Híreket nem nagyon követek, tehát hogy úgy minimálisan mozgás a család és a szerep között, úgymond. Azt tudom mondani, hogyha eddig törekedtem azon, hogy jó ember legyek, akkor Mishkin csak még jobbá tett, vagy remélem jobb leszek. Megterhelő kihívás is, viszont valójában egy életvitelt is megváltoztatott bennem, és egyszerűen arra kényszerített, vagy én saját magam, vagy az volt szükséges, hogy én meginduljak, és szívvel, lélekkel csináljam ezt. Kihívás volt, és szerettem nagyon.
Mekkora felelősség egy ilyen hatalmas klasszikusban részt venni, tehát ez egy világirodalom egyik legremekebb alkotása, a legközismertebbek közé tart.
Közel áll az orosz, szeretem ezt a világot, és szerettem eddig rajtuk dolgozni, mint az Anna Kareninán, vagy pedig a részektárgyaláson. Viszont bármelyik világirodalmi művet, hogyha megfogunk, az tudjuk, hogy mivel jár. Tehát, hogy senki se nyúl hozzá egy ilyen dologhoz, hogyha nem gondolja komolyan. És hogyha komolyan gondolod, akkor egyszerűen úgy is kell hozzáállni, és úgy csinálni. Én remélem elég komoly voltam, szívvel, lélekkel a maximumot próbáltam teljesíteni.
A rendezővel való együttműködésről a következőket mondta.
Fiatalabb nálam, nagyon érdekes világ, macedón iskola, vagy minek nevezzem, nagyon jó volt, ő is egy, szeretem mondani rá, hogy maci ember. És akkor tudjuk, hogy jó lelkű, és egyszerűen ő is szereti az embereket, szereti a jó munkát, a jó hangulatot, és az az igazság, hogy ha jól tudom, első ilyen nagy rendezése, úgyhogy rendezettő sokat, de hogy így ekkora anyagot, azt hiszem még nem, és ő is nagyon örül, és mi is nagyon örülünk, hogy volt szerencsénk együtt dolgozni.
Dosztojevszky Félkegyelmű című regényének színpadi adaptációját a főszereplő, valamint Andrej Cvetanovszky rendező és Lénárd Róbert művészeti vezető közösen készítették. Utóbbit kértük mikrofonhoz. Adott egy 7-800 oldalas Dosztojevszky regény, amiből egy előadás születik, hamarosan láthatja is a közönség, hárman adaptáltátok. Hogyan, mik voltak azok a dolgok, amikről le kellett mondani, és mi az, amit megtartottatok?
Ugye az van, hogy ez egy 4 részes regény, 4 kötetben jelent meg úgy eredetileg, és tulajdonképpen ugye fölrak egy történetet az első kötetben, vagy az első könyvben, ami azért nagyon pontosan koncentrál egy tulajdonképpen szerelmi négyszögre. És utána a következő 3 könyvben a figyelmét így szétrobbantja egészen sok felé, és itt jön be tényleg 2 millió szereplő, mindenkinek megvan a saját sztoria, mindenkinek megvan a saját kis története, a saját kis problémája, amiből ugye kialakul egy ilyen nagy társadalmi látkép. És ezt egyszerűen muszáj volt fókuszálni, és ezért van az, hogy egyébként az első fölvonás az ami egy ilyen másfél óra a darabból. Az első fölvonás, ez tulajdonképpen az első könyv. És utána a következő három kötetet kellett összeszedni, mert egyszerűen nem fér bele, vagy egyszerűen nem, de nincs az a színpad, ami ezt föl tudja fogni, azt az irtózatos mennyiségű szerepet, vagy gondolatot, amit az öregény közvetít, ezt kellett fókuszálnunk. Ezt egyedül adaptálni, én nem tudom, hogy ki bírná, vagy hogy hogyan lehetséges ezt úgy megcsinálni, hogy ebben nincs az embernek segítsége, vagy hogy eleve a rendező elképzelés nem vezeti a kezét, mert tényleg nem tudja az ember, hogy egyrészt mire fókuszáljon, másrészt meg tényleg irtózatos mennyiségű anyag, tehát szerintem élő ember nem tudja fölfogni ezt a 800 oldalt. Vagy hát egy föl tudta, az írta meg. Szóval, hogy rettenetesen nehéz, és akkor itt tényleg ez az a próba folyamat, vagy ez az a fajta adaptációs folyamat, amiben még a rendező sem elég, hanem én tényleg nagyon örülök, hogy a Pongó Gábor velünk volt ebben a dologban, mert tényleg rajta múlik nagyon-nagyon sok minden. Ez az az adaptációs folyamat, ahol a főszereplő alkotótársá, vagy adaptációs alkotótársá kell, hogy váljon, mert egyszerűen annyira szól róla, annyira az ő szájízéről is szólnia kell az egésznek, hogy nem lehet ebből kihagyni, és nem is kellett. És ezért van ez a hármas felosztás, hogy Andrej a Pongó és én csináltuk meg az adaptációt. Egyébként nyúlva rengeteg már meglévő adaptációhoz, vagy merítve annak azoknak a struktúrájából, mert egyszerűen nem rettenetesen nehéz ebből egy működő struktúrát fölépíteni, főleg úgy, hogy közben megmaradjon a fókusz azon, hogy megvan ez a szerelmi négyszög, amiről tulajdonképpen az regény szól, tehát hogy ez azzal kezdődik, és azzal is van vége. De hogy közben azért mégiscsak maradjon meg valami abból a társadalmi látképből, amiről szintén szól a regény. Na hát ez volt egy büdösül nehéz feladat.
A történetben a szelíd Miskin herceg mellett emlékezetes alakok sokasága sóvárog és küzd a maga módján a boldogságért. Nastasja Filipovnát Crnkovics Gabriella játsza.
Én nem klasszikusként éltem meg. Nekem ez valahol új is volt, de lehet, hogy azért, mert már elszoktam tőle. Én tényleg úgy éltem meg, hogy ez is egy keresés volt. Ugyanúgy, mint amikor kortárs darabot, vagy amit most rakunk össze. Valahogy ez is olyan érdekesen állt össze. Maga a próba folyamat is nagyon izgalmas volt, mert volt egy szövegkönyv, ami aztán teljesen megváltozott. A rendező is belenyúlt, olvastuk a darabot, mi is raktunk hozzá, amit gondoltunk. Tehát ilyen nagyon-nagyon közös munka volt, tehát hát valószínűleg ez miatt nem is volt az a klasszikus, hogy kész szövegkönyvet kapunk, amit föl kell dolgozni, hanem tényleg sokat dolgoztunk azon, hogy egy közösen megszült gyermek legyen végül. Nagyon jól esett felépíteni egy karaktert, és nem is akár miatt, meg nem is akár mekkorát. Tehát én rettenetesen hálás vagyok ezért, azért a szerepért, meg az egész munkafolyamatért, mert valóban hiányzott is már, meg tényleg egy elejétől végig átélhető, élhető, folyamatosan gondolkodni kell. Tehát a mindennapjainkba beleszövődő szerep és darab volt ez, és nem szenvedés volt, hanem izgalmas és jó leső érzés. Elkezdtük valahogy, és ez minden nap változott, minden nap fejlődött. Én is igyekeztem teljesen nyitott lenni, hogy hát, ha megtalálnak a dolgok, hogy ne erőltessek semmit, és valahogy az Andrejjel való kommunikáció és az ő vezetése, meg hát valamilyen találkozás is volt ezzel az egész darabbal, szereppel, hogy így erőlködés nélkül, de nem könnyű, tehát nem, egyáltalán nem könnyű megcsinálni, meg végigjátszani, viszont valahogy a szerveimbe ivódott ez alatt a két hónap alatt.
Az orosz lélektani regények világa hozzád mennyire áll közel?
Nagyon közel, én nagyon szeretem. Szeretem, oda vagyok ezért a szenvedélyességért, ezekért az óriási nagy érzelmekért, és olvasni is szeretem, és játszani is.
Rogozsint Ozsvár Róbert formálja meg.
Csapogatóztam nagyon sokat a karakter megformálásakor, de akkor ugye a rendezővel, ahogy dolgoztunk, elmondta, hogy ez azért egy agresszívabb, bárdolatlanabb figura. És ugye amikor először az ember megpróbál így hangosabban vagy energikusabban színészkedni, akkor kellemetlenül érzi magát, de utána jött magától, és amikor már megtaláltam a kulcsot a figurához, akkor már az összes jelenethez tudtam a megoldást. Tehát, hogy nem volt kérdés. Az első jelenetnél lefektettük úgymond a játékszabályokat, mondjuk az én figurámnál, és utána többiben is rögtön megtaláltam magamat. Tehát, hogy Igazából nem nagyon nyilván kellett próbálni, tehát amikor a mise-en-scène-ről volt szó, vagy tömeges jelenet, akkor nyilván a közlekedést ki kellett próbálni, de azt, hogy mit csinálok és hogy miért csinálom, az számomra egyértelmű volt a továbbiakban.
Tele van tárgyi szimbólumokkal ez az előadás, ugye itt van ez a hatalmas kereszt, ezen kívül ugye ezek a képkeretek, amikkel folyton játszatok, ezekről mesélj kicsit, te hogy látod, vagy hogyan fortak ki így az előadás során ezek a szimbólumok, vagy mivé fortak ki?
A rendező mondja, hogy szeretne egy stílusba elrugaszkodni, tehát hogy nem az egész előadásnak a stílusát akarja megváltoztatni, hanem akar jeleket, akar valamilyen alternatív irányba elmozdulni. Konkrétan a képkeretekkel én nem dolgozok. De hát ez így szépen bekúszott. Tehát neki konkrét elképzelése volt ezzel a kereszttel kapcsolatban, és ezt próbálta becsempészni máshová is a kereteket szintúgy. Ez is már az elején fix ötlete volt, és hát ezzel kísérleteztünk, illetve kísérleteztek a többiek. Itt a részemről, ami a furcsa megoldásokat illeti, tehát a konkrét kereszttel való játék, ami ugye a nyakunkban lóg, ennek a tehernek a leküzdése, hogy ezt hogy jelenítsük meg a színpadon, ennek a jelrendszernek a kutatása volt számomra igazán érdekes feladat.
És egyébként Dosztojevszkijjel meg a nagy mély lélektani regényekkel milyen viszonyt ápolsz?
Nem a legjobbat. Tulajdonképpen ezt a szerepet nem akkor kaptam meg, amikor már mindenki megkapta a szerepét, amikor már kijött a szereposztás, hanem ezt útközben gondolta meg magát a rendező. És nekem eredetileg egy nagyon kis szerepem lett volna. Így egy rövid monológocska, és én úgy voltam vele, hogy jó, hát akkor én nem olvasom el a drámát. Amikor elkezdtük a próba folyamatot, akkor mondták, hogy én leszek a Rogozsin. És akkor mondom, most mit csináljuk, olvasom? Hát kezdjem el olvasni. De hát úgy haladtunk, meg közben kellett dramatizálni, úgyhogy sajnos csak odáig jutottam, hogy olvastam a könyvet, és akkor kerestem, hogy hol van Rogozsin jelenetek, és azokat próbáltam a magamra formálni, illetve azokból a jelenetekből, illetve a regényből szedtem ki az eszenciáját a történetnek, hogy hogyan tudom minél jobban préselve, illetve sűrítve megmutatni Rogozsint a színpadon.
Aglaja szerepében László Juditot láthatják a nézők.
Egy elég érdekes próbafolyamatra tekinthetünk vissza, jó hosszúra. Igazából szerintem már régóta készen van az előadás, de a rendező még finomítgatott rajta, szeretett volna még tökéletesíteni, csiszolni rajta, és hát ezért nyúltunk bele úgy egy kicsit a 2022-es évbe. Jó volt a próba folyamat, ami a legfontosabb szerintem, hogy nem volt semmilyen feszültség, mert szerencsére időnk is volt mindenre, a rendezővel mindent meg lehetett beszélni, nyitott volt a mi ötleteinkre is, és neki is voltak szerencsére saját gondolatai. Azért mondom, hogy szerencsére, mert előfordul, hogy a rendező nem tudja, mit akar, de ő tudta, mit szeretne látni, és szabadjára engedett minket is, hogy azért tegyük bele magunkat. Lazán, nyugodtan folytak a próbák, és ami még egy fontos dolog, hogy nem csak munkáról esett szó, hanem volt idő egy kicsit barátkozni is.
Ez egy igazi orosz anyag, tehát ilyen hatalmas érzelmek, végletes szenvedés, a többi, te ezt hogyan tudtad átengedni, átszűrni magadon, hogyan tudtál megbirkózni ezekkel a feladatokkal?
Azt nyilatkoztad korábban, hogy a te figuráddal igazából nem is szimpatizáltál az elején, hogyan találtál mégis rá, vagy egymásra?
Én nagy szerelmese vagyok az orosz irodalomnak, én tényleg a legtöményebbet is szívesen és könnyedén fogyasztom, és hát ez tényleg egy nagyon hatalmas anyag, tehát ezt nem is tudom, hogy lehetett végül színpadra teremteni, de hát úgy látszik, hogy sok ügyes ember közre játszott a dologban, és akkor sikerült. Ami a karakteremet illeti, tényleg nem volt szimpatikus, tehát a regényben egy ilyen kis nyafogócska, mindig van valami baja, és ehhez hasonlók, de szerintem sokkal több van emögött, sokkal több van benne, és ezt próbáltam a színpadon megmutatni. Tehát az ő érzékenységét, azt, hogy milyen kétségbe esetten próbál ő ebből az egész arisztokrata létből kitörni, és hogy milyen szomorú, hogy nem sikerül neki, még akkor sem, amikor fölcsillan egy reménysugár ugye a Miskin személyében, aki meglátja benne a jót, az okos lányt, és ugye Aglaja abban bízik, hogy talán Miskin segítségével kitörhet ebből az életből, és esetleg eljuthat külföldre, és világot láthat, de hát ez sajnos nem teljesedik be.
Mit üzensz a nézőinknek, illetve a majdani nézőknek, hogy miért érdemes megnézni ezt az előadást?
Egy nagyon szép előadást láthatnak a nézők, különböző emberi sorsoknak lehetnek tanúi, ami sokszor nem éppen fölemelő, nem üdítő, és hát nem mindig ér jó véget a történet, de az egészen biztos, hogy gyönyörű képeket, nagyszerű színészi alakításokat láthatnak, és ami a legfontosabb talán, hogy mindenki megtalálhatja benne azt a részt, azt a mondani valót, amit fontosnak tart, akár Miskintől, akár Nastasjától, vagy akár Rogozsintól, mert mindenkinek van egy olyan kis története, vagy egy olyan kis mondani valója, ami valakit biztos, hogy meg fog érinteni.
Az Idióta című előadással az Újvidéki Színház Társulata a 2021-re meghirdetett Dosztojevszki emlékévhez csatlakozott. Így tisztelegve az orosz lélektani regény klasszikusa, a világirodalom napjainkban is megkerülhetetlen alakja előtt. Vencel Valentin igazgatót hallják.
Ugye a tavalyi év, amelyben ezt a bemutatót be kellett volna mutatnunk december utolsó napjaiban, a tavalyi év ugye az Dosztojevszki éve volt. Tehát az Újvidéki Színház a félkegyelművel igazából Dosztojevszki műve előtt szeretett volna, és most is pár nap késéssel ugye tisztelgünk ennek a világhírű írónak, a világhírű műve előtt ugye tisztelgünk. A másik okunk, azt úgy mondhatnánk, hogy ilyen foglalkoztatási szempontok is, ugye most ebben a covidos időkben igazából ugye a társintézményeink, tehát a színházaink azok többé-kevésbé kis szereposztású darabokkal dolgoznak. Mi úgy gondoljuk, hogy akkor, amikor a következő nap már kérdéses, hogy egyáltalán fel tudunk-e lépni, hogy egyáltalán dolgozhatunk-e, akkor ha ez a helyzet előáll, hogy dolgozhatunk, akkor a színház művészeinek minél nagyobb száma dolgozzon. És ugye itt van rögtön egy olyan szempont is, amely szerint mi úgy gondoljuk, hogy az Újvidéki Színház művészeinek többsége már egy olyan fejlettségi fokon van, amikor egy ilyen művet, hát nem csak minőségi, de nagyon elmélyülten meg tud valósítani. Tehát a társulatnak az érettsége is már kiköveteli, hogy egy ilyen horderejű művet is műsorra tűzzünk. Ami ugye a darabnak a tematikáját illeti, ugye hát ez az a mű, amelyik azzal foglalkozik, ugye, hogy ha nincs Isten, akkor tulajdonképpen minden lehetséges. Ha nincs Isten, akkor nincs is bűn, ugye? És ha nincs bűn, akkor tulajdonképpen nincs megbocsátás sem, és akkor nincs bűnös sem. Mi úgy gondoljuk, én személy szerint úgy gondolom, hogy egy kicsit ilyen világban élünk, tehát egy hit nélküli világban, és ez a hit nélküliség, ez tulajdonképpen hát a hétköznapi kapcsolataink vonatkozásába, ez ugye kiírtja az emberekből a hűséget is. A hűséget, mint egy alapvető összefogó valamit, ami hát összetartja egyfelől a családokat, összetartja a személyközi kapcsolatokat, és így tovább. Tehát, ugye ez az előadás igazából azzal foglalkozik, hogy ha nincs hitünk, akkor tulajdonképpen hát az az alapvető egymást összetartó erőnk sincs.
Bemutató másnapján Újvidék Európa kulturális fővárosává válik. Ebben az Újvidéki Színház részt vesz-e vagy hogyan, illetve ennek az előadásnak van-e köze hozzá?
Hát ennek az előadásnak úgy van köze, hogy ezekben a napokban ugye zajlik a bemutató, a főpróba, illetve hát ugye a bemutatót követő első előadás. Az Újvidéki Színház, csak emlékeztetem a kedves nézőket, az Újvidéki Színház az legalább három ugye jelentős projekttel vesz részt az Európai Kulturális Főváros programjában. A Neoplanta felújítására, továbbá Végel László legújabb regényének ugye felolvasó bemutatójára, majd március második felébe elkezdjük a Jézus születése című produkciónknak ugye a színpadra állítását. Ez egy három nyelvű előadás, amelyben ugye egy tokiói színház művészei vesznek részt, a Szerb Nemzeti Színház művészei és az Újvidéki Színház művészei. Természetesen az év második felében, november hónap folyamán ugye megrendezésre kerül az ötödik Synergy Fesztivál, vagyis a kisebbségi színházak ötödik nemzetközi fesztiválja.
Folytatjuk a művelődési műsort, mégpedig könyvbemutatóval. A Zombori Magyar Polgári Kaszinóban mutatták be Káics Katalin Identitás keresésben című kötetét. A könyv a Szabadkai Életjel kiadásában jelent meg, és arról a személyes, nemzeti és kulturális identitás tudatról vall benne a szerző, amelyet újra és újra fel kell építenünk magunkban. Orsovai Bibiana hangfelvétele.
Dr. Káics Katalin művelődéstörténész Identitáskeresésben című kötete az egyéni és közösségi identitáskeresésben gyökerező emberi és művészi létezést kiteljesítő folyamatokat követi nyomon. A könyv első része a szerző szülővárosáról, Zomborról szól.
Az emberi identitása, közösség identitása, a kultúra identitása az a kérdéskör, amit körbejárok ebben a könyvben. Az első rész az természetesen szülővárosomról szól, és csak most, amikor összeállt az egész kép a szülővárosomról való gondolkodásomban, akkor derült ki, hogy mennyire igazam volt több mint 20 évvel ezelőtt is már, amikor azt mondtam, hogy az otthon, a szülőváros és a szülők, azok meghatározzák azt, hogy az ember mivé fejlődik, ugyanis ők adják az alapokat, tehát minden, ami viselkedésre vonatkozik, minden, ami az emberek közötti viszonyra vonatkozik, minden, ami a világhoz való viszonyulásra vonatkozik, annak az alapjait mind a szülők és a szülőváros adja meg, amire azután a későbbiek során az iskola is építkezhet, és mindazok a közösségek, és mindazok az emberek is végső soron, és mindazok azok a kulturális termékek is, amelyel az ember kapcsolatba kerül élete során. Úgyhogy ez a szülővárosom iránt érzett végtelen szeretet, amiről mindenki tudja, aki ismer engem, hogy valóban mély és őszinte, az gyakorlatilag itt tudatosodott a maga teljességében, és megpróbáltam választ adni arra a kérdésre, és remélem, hogy nagy részben sikerült, hogy hogyan lettem én az, aki ma vagyok, 79 évesen éppen a mai napon. És ezt a kérdéskört járom körbe azzal, hogy mindenek előtt a szüleimről beszélek, akiknek végtelen hálás vagyok a Jóistennek, hogy ők voltak a szüleim, hiszen ők vezettek be mindabba a tevékenységbe is, amit későbbiek során fölvettem a mindennapjaim közé. A szüleim tanítottak meg arra, hogy hogyan kell viselkedni. A szüleimmel jártam színházba 10 éves korom óta, a szüleimmel jártam moziba 10 éves korom óta, a szüleimmel jártam koncertekre 10 éves korom óta, tehát ezek azok az alapok, amelyek a műveltséghez hozzátartoztak legalábbis ebben a városban, és hogyha valaki olvasta Márai Zsüli néniének a könyvét, akkor aki 1870 táján járt Zomborba nem is egyszer, akkor ráismer ezekre a dolgokra, hiszen ő írta meg, hogy igaz, hogy egy kis sárfészek meg piszokfészek a város, akkor még nem ez volt, ami ahogyan most kinéz, de viszont minden házban zongora van, minden házban előnyben részesítik a sporttal való foglalkozást, tehát az épp testben, épp lélek, és az olvasást. Na most mindezt 100 évvel később ugyancsak része annak a polgári nevelésnek, amelyet én a szocializmus idején a szüleimtől kaptam. Kezdve azt, hogy a családi ünnepek, amelyek a kereszténységhöz kötődtek egyértelműen, függetlenül attól, hogy a rendszer ugye nem ismerte el a kereszténységet, mint olyanat, de mindazok, akik abban az utcában laktak, ahol én, és ez Csutka faluban volt, a Szántovacska utca, vagyis ma már Ivana Cankarának hívják, remélem azóta nem változott meg, de az eredeti neve az Kulcs utca volt, és ez is bizonyítja ez a három név ennek a kis utcának, hogy a történelem hogyan szól be az emberek életébe. És azt hiszem, hogy sikerült megtalálnom azokat a fogódzókat, a 18 éves koromig ugye az egyetemre menet voltam Zombor lakója, teljes érték, úgy így fejezem ki magam, lakója, és mindaz, amit itt kaptam a várostól, az emberektől, a környezettől, a szüleimtől, a tanáraimtól, tanítóimtól, az ismerőseimtől, az mind beleépült 18 éves koromra a jellemvilágomba, hogy így fejezzem ki, és innen fejlődött azután tovább, amikor már elhagytam a szülővárosamat, arra épült rá minden, ami ezután következett.
A kötet a Szabadkai Életjelkönyvek gondozásában jelent meg. A könyv szerkesztője Dévavári Beszédes Valéria volt.
Ez a negyedik könyv, amit az Életjel kiadott. Eredetileg egy másik könyvét szándékoztuk megjelentetni. Őnek nagyon kedvesek, és nagyon szeretik a Hét Napnak, meg a Magyar Szónak az olvasói. Ő köztudottan ilyen világutazó, és ezeket az úti jegyzeteit mi akart kötetbe összegyűjteni, de párhuzamosan jelentek meg ezek az írásai a családi körben, és hát én azt javasoltam neki, hogy inkább ezeket a családi körben megjelent szövegeit gyűjtsük egy rakásra össze, mert egészen más lesz neki a jelentése, hogyha egy kötetben lehet ezeket elolvasni, mint hogyha úgy hétről hétre meglátja, benne van az újságban, elolvassák, és aztán hát vagy félreteszik, vagy nem. Na most azokat az úti jegyzeteket, azokat, hogyha azt adtam volna ki, akkor hát annak várják tulajdonképpen az olvasói, mert nagyon sokaktól hallottam én azt, hogy kivágják a magyar szóval, meg a hét napból ezeket is félreteszik, és hát hogyha ők nincsen rá lehetőségük, hogy elutazzanak azokra a helyekre, ahol a tanárnő járt, akkor tulajdonképpen ezekből az úti jegyzetekből tájékozódnak. De én ezeket az írásokat az identitáskeresésben sokkal fontosabbnak, meg jelentősebbnek tartottam, mint azokat az úti rajzokat, mert hát végeredményben minden, ami a mi művelődés életünkre jellemző, az itt-ott néha rövidebben, néha hosszabban reflektálva megjelenek ebben a könyvben. A jelentős része az a családi körbe volt olvasható. Most az elején van egy nagyon szép összefoglaló, ami arról szól, hogy mit jelent Kájics Katalinnak Zombor. És az, hogy az ember hogy találja meg az identitását, kit voltak azok a tanárok, azok a tanáremberek, akik hát ők tulajdonképpen útba igazították, hogy a Zomborból, ami ugye a Bács-Bodrog várvegyének a székes központja volt, és tulajdonképpen a 19. századtól egészen 1919-ig azért itt határozták meg, hogy merre fog ennek a Bács-Bodrog vármegyének az élete megtörténni, hogy ebből a zombori perspektívából hogy lehet megismerni a vajdasági magyarságnak a kulturális történetét, és hát ezekben nagyon-nagyon sok rengeteg anyag van, és amikor ugye az ember olvassa, akkor jön rá, hogy Atya Úristen, mi minden van a fejében ennek a tanárembernek, aki tulajdonképpen mellesleg megjegyezve a művelődés történetét tanított az Újvidéki Egyetemen, aztán őt bízták meg azzal, hogy legyen a szabadkai tanítóképzőnek a dékánja, és hogy hogy fogják nálunk a tanítókat képezni, azért az egyáltalán nem mindegy, hogy annak a tanárembernek az identitásunkról, az identitás kérdéséről, a művelődésünkről milyen elképzelései vannak, és hát tulajdonképpen itt utólag, hogy milyen szempontok szerint alapította meg ezt a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkart, azt, hogyha valaki alaposan elolvassa az Identitás keresésbe című könyvet, arra is választ fog kapni.
A zombori magyar polgári kaszinóban megtartott ünnepélyes könyvbemutatón a szerzővel dr. Hózsa Éva egyetemi tanár, kritikus beszélgetett.
Ez a könyv rögtön az elején szólított meg az önéletrajzi résznél, a személyi identitás keresésekor. Úgy elgondoltam, hogy ez egy komoly helytörténeti részé is vált. Természetesen Kájics Katalinnak ez valamiféle érzelmi hozzáállásból, szívből fakadó vallomása, de nekünk ez helytörténeti szempontból is érdekes. A kulturális identitás kapcsán, ugye, amit a színházakról, rendezvényekről írt, azokat ismertem a családi körből, de ott pedig érdekes, hogy néhol esszéisztikus, néhol novellisztikus részeket fedeztem fel, ami nekem szakmai szempontból volt érdekes. Ugyanis novellisztikusan kezdődnek, aztán ugye ír mondjuk a színdarabról vagy a rendezvényről, és akkor a végén pedig valamit üzen, tehát ilyen üzenethozó, ahogy ő nevezi, írások ezek. Egy nagyon precízen felépített könyv. Egy számmisztikát fedeztem fel benne, mert 33 részből áll, az három fejezetre oszlik, és ugye állandóan visszatérünk a teremtőre, a teremtésre, ezekre a gondolatokra, úgyhogy ez az, ami engem megfogott.
A kötet második és harmadik részében a színház identitásformáló szerepéről és napjaink kulturális életének állapotáról szóló írások olvashatók. Dr. Kájics Katalint hallják.
Most a könyv második része az a színházról szól. Második nagy szerelmem, mindenki tudja, hogy a színház, és borzalommal vettem tudomásul körülbelül három évvel ezelőtt, hogy a színházi előadásainkról senki nem ír. Ekkor kezdtem én nem színi kritikákat írni, hanem a színházi előadásokkal kapcsolatos élményeimet lejegyezni, hogy valami írásos emléke is maradjon ezeknek a színházi előadásoknak, és ne felejtsük el, hogy mi nagyon gazdagok vagyunk, és ezt nem értékeljük kelléképpen, hiszen 4 csodálatos színházunk van, 2 kamara színházunk, egy hagyományos és egy útkereső, van egy népszínházunk, és van egy teljesen a modern trendeknek megfelelő színházi produkciókat létrehozó színházunk, a Kosszolázsi Dezső Színház. Ezeknek mindegyiknek külön egyénisége van. Tehát mi ebben a kis bácskában tulajdonképpen rendelkezünk 4 olyan színházzal, amely gyakorlatilag fölöleli az egész színházi tevékenységet, amivel Európában találkozhatunk, vagy akár a Kárpát-medencében. Tehát a hagyományostól egészen az útkereső, illetve azokra a színházi előadásokra, amelyek a legújabban a kifejezést módokat kereső, amelyek azután akár a japán színházzal is, vagy akár a kínai színházzal is korrespondálnak, és az összművészeti produkcióként jelenítik meg a színházat. És ez is egyfajta identitás kérdésköréhez tartozó jelenség. A harmadik pedig a kultúra. Tudjuk azt, hogy a kultúra gyakorlatilag minden embernek a kultúra, a kulturáltság adja meg az identitásának a jellemzőit, a jellegzetességeit. És ezzel kapcsolatban a múlt és a jelen viszonyával foglalkozom, hiszen a múltat, ha ismerjük, akkor nagyon sok mindent meg tudunk érteni azokból a folyamatokból, amelyek most a jelenben érintenek bennünket. Különös tekintettel emlékezem meg a Szabadkai Városi Múzeumnak a csodálatos rendezvényeiről, amelyek a barokkori festészetről szólnak, és amelyek tulajdonképpen azt bizonyítják, hogy Kelet-Közép-Európának azonos talajból, azonos módon jelennek meg azok a templomi oltárképek, amelyekkel mi a mai napig rendelkezünk, és amelyet nagyon sokszor Papkórház Zsuzsannának köszönve restauráltan most a közönség elé tárulnak. Aztán itt van mondjuk a népkörnek a története, hiszen a 150 éves népkör gyakorlatilag a 2 világháború között a nem létező magyar színházat helyettesítette, ahogy annak idején a kaszinó egyleti dalárda és a kaszinó és a műkedvelő zenekar, amelynek az élén Kis Lajos, dr. Kis Lajos, ugye néprajzkutató zeneszerző állt, és itt jön be a képbe egy újabb kori felfedezés, hogy György Lebovics szerb írónak, szerb zsidó írónak az édesapja, Lebovics Pál a 2 világháború között pontosan itt a kaszinóban rendezte meg társaival együtt azokat a csodálatos előadásokat, amelyek a Városi Színházban lettek aztán bemutatva, és 10-12 alkalommal is játszották őket, és valahol ők helyettesítették az egykori színházi programnak azt a részét, amely az operett világára emlékeztetett bennünket, és emlékeztet bennünket.
Amikor meghallottam a könyv címét, hogy Identitáskeresésben, egyből arra gondoltam, hogy valahol veszély fenyegeti ebben a globalizálódó világban a mi identitásunkat. Tanárnő, hogy érzi ezt?
Sajnos azt kell mondanom, hogy igen, és most nem rólam szólok. Tehát addig, amíg nem kapunk biztos alapokat arra vonatkozóan, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, merre tartunk, addig ez veszélyben van, és sajnos az oktatási rendszerünk sem teszi lehetővé azt, hogy a gyerekek például megismerjék akár szűkebb pátriájukat. Én annak idején az egyetemen volt néhány ilyen tantárgy, amely választható tantárgy volt ugyan, de amelynek a keretén belül a hallgatók elmehettek és utána járhattak bizonyos dolgoknak, ami a szülőföldjük, vagy a szülővárosuk, vagy a szülőfalukkal kapcsolatos volt, mert abban a pillanatban, amikor te tudod, hogy Újvidékről Kúlán keresztül hazafelé érkezel Zomborba, és hogy ez ugyanaz az út, amelyen Radnóti Miklós haladt végig annak idején az utolsó menet részén, akkor már egészen másképpen tekintesz erre a térségre, vagy én például, aki tudom, hogy édesapám melyik faluban, mikor, hol volt, és milyen problémákkal kellett megküzdeni ahhoz, hogy tovább tudjon jutni. Tehát az ismeretanyag elsajátítása, a megismerése a dolgoknak, az az alapja annak, hogy megtanuljuk megszeretni azt a környezetet, amelyben fölnőttünk. Én nekem szerencsém volt, én tulajdonképpen Jugoszlávia szétesése után tudatosodott bennem, hogy hányféle nemzet lakott a mi utcánkban, abban a Kulcs utcában, hogy hányféle vallású ember lakott. Addig ez nem volt téma, hanem amint szétesett az ország, akkor lett téma, amikor visszasüllyedtünk megint a nemzeti államok, de sajnos nem a pozitív értelemben vett nemzeti államok státusába, hanem egy másikba, amely elirányít és eltávolít bennünket egymástól. Most arról a borzalmakról már nem beszélek, ami most dívik, hogy nyugaton nem állítunk karácsonyfát, hogy a kereszténységet nem szabad kiejteni, vagy bűn kiejteni. Szóval nagyon elment a világ, és ebben a világban megtalálni azt, hogy én ki vagyok, pontosan tudni, és ilyen módon biztonságosan közlekedni a világban nagyon nehéz.
Borsovai Bibiana hangfelvételét hallották, amely Zomborban dr. Kájcs Katalin Identitás keresésben című kötetének a bemutatóján készült.